Kedves testvéreim, énekeljük a 294. énekünk első versét. 294. énekünk első verse így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott igeszakaszból, a 8. versből olvasom. Lukács evangéliumának 5. részében a 8. vers így hangzik. Látván pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esék, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, karácsonyra az egyik testvéremtől kaptam egy filmet, aminek az a címe Folyó szeli ketté. A filmben egy idős ember meséli el családja történetét, és így kezdi a visszaemlékezéseit. Családunkban nem volt éles határ a vallás és a műlegyes horgászat között. Édesapám presbiteriánus lelkész volt, s bár igaz, hogy a hét egy napját teljesen a vallásnak szenteltük, még akkor is arról beszélt nekünk, hogy Krisztus apostolai halászok voltak. És abban a hitben éltük öcsémmel együtt, hogy Galilea tengerének valamennyi első osztályú halásza műléggyel fogta a halakat, és hogy az a János, a kedvenc, egy szomjas, műlegyes horgász volt. Hát nem egészen így volt. Minden esetre ma ott találjuk magunkat újra Galileai tenger partjánál, gyönyörű kékvízű tónál, amit örökzöld növények vesznek körül, és ott látjuk Jézust, akit pedig nagy sokaság vesz körül, hallgatva a tanítását. A sokaság csaknem beleszorítja már őt a tó vizébe. Jézus meglátja, hogy ott áll két hajó a vizen. A halászok mosogatják, tisztogatják a hálóikat a parti sekélyebb vízben, és akkor megkéri Pétert, hogy a hajójával vigye egy kisé beljebb a parttól, hogy onnan tanítsa a sokaságot. Péter és valószínűleg a testvér örömmel meg is teszi ezt, és hajójuk így Jézus szószékévé válik. Onnan tanítja a sokaságot, úgyhogy azt a tanítást Péter és a testvére és a többiek is hallják. Jézus nyilván az evangéliumot hirdeti az embereknek, az örömhírt hirdeti az embereknek, tehát jelképes értelemben itt ő is halászik. Az evangélium hálóját, az örömhír hálóját dobja az emberek közé. Egyszer aztán, amikor befejeződik a tanítás, Jézus odafordul Péterhez, és különös dolgot kér tőle, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. És ezután következik a csodálatos halfogás. Úgy vélem, testvéreim, hogy annak lehetünk itt tanúi, hogy Jézus hogyan teszi alkalmassá tanítványait az ő követésére. Ez a csoda, amit itt Jézus véghez visz, magának az Úr Jézusnak az önleleplezése. És ezzel az a célja, hogy felismerjék az ott álló Péter testvére és a többiek, felismerjék az ő isteni dicsőségét, az ő isteni személyét, az ő isteni nagyságát. Ezért ebből a csodából igyekezett nékik megmutatni, hogy ő kicsoda. Ő kicsoda. Ezzel igyekezett megnyitni a szemüket, hogy lássák meg őt annak, aki. Mert Jézus tudta, hogy így válhatnak alkalmassá az ő követésére. Nos, nekünk is halálosan komolyan kell vennünk ezt a csodát, amit itt leír nekünk az evangélium. És ebből a csodából mi is megismerhetjük az Úr Jézusnak a dicsőségét. és adná meg most nékünk ezen az Isten tiszteleten, hogy tényleg fölragyoghasson előttünk az ő dicsőségében, mert ezáltal tehet minket is alkalmassá az ő követésére. Vagy ezáltal erősíthet meg bennünket az ő követésében. Nézzük tehát először az Úr Jézus hatalmát, ami csodatévő hatalom. A római levélben azt írja Pál apostol, hogy az emberek a természetben megérzik, hogy lennie kell egy ember feletti hatalomnak. Az ősi primitív emberek úgy tekintettek a körülöttük élő természetre, mint amit átjár valami titokzatos, lenyűgöző és félelmet keltő, borzalmat keltő erő. Ezt nevezték több mindennek, például nevezték manának is. Ezt a hatalmat aztán sokszor kikiáltották Istennek. Úgy vélték, hogy Isten nem személy, hanem ez a személytelen erő, ez a mana, ami átjár mindent. Isten nem te a számukra, hanem valami személytelen erő. Nem te, hanem az. Ez a gondolat leginkább a keleti vallásokban jelenik meg. Mások úgy gondolták, megérezve ezt a titokzatos emberfeletti erőt a természet dolgai mögött, hogy valami hatalmas istenek állnak a dolgok mögött. Sok-sok istent alkottak maguknak. Ezek a sok isten hívők. Ezeknek az isteneknek a legfontosabb tulajdonság az, hogy erősek, hatalmasak. Legalábbis az embernél hatalmasabbak, bár az erejük ezeknek az isteneknek nem mindenható. Nem egy abszolút hatalom, mert ők is tudnak egymás fölött győzni, és vívják a maguk kis külön csatáit, egyik gyengébb, mint a másik, de azért mégis az embernél mindegyik erősebb. Végül aztán ott van az iszlám, amelynek az Allahja személyes Isten, és végtelenül hatalmas is. Ám de már olyan hatalmas, hogy nem maradt hely a vele való személyes kapcsolatnak. A mohamedánok életében teljesen tudatos az a mérhetetlen távolság, ami őket Allahjukról elválasztja. Allah nagy, és az ember semmi. Az ember semmi. Az ember rabszolga, de alig rabszolga. Minden emberit erőtelennek és értéktelennek tekintenek. Az egyedüli maradandó Allah nagysága, aki mindent az ő kifürkészhetetlen jó tetszése szerint cselekszik, és az ember pedig csak annyi, hogy megalázhatja magát, és alávetheti magát ennek az Istennek. Allah mindent irányít, és az ember csak alkalmazkodhat. Nos, testvérek, az emberek, legyenek azok ősi, régi idők emberei, primitív népek tagjai, legyenek kultúrált népek tagjai, mint a görögök, vagy a rómaiak, vagy legyenek az arabok, megsejtettek valamit abból, hogy a természet mögött áll valami félelmetes erő, valami félelmetes emberfeletti hatalom. És aztán valahogy próbálták hogy kitalálni, hogy mi lehet az, vagy ki lehet az. Nos, a Biblia azt mondja nekünk, testvérek, hogy az ember által a teremtett dolgok mögött megsejtett hatalom, amit a különböző vallások így vagy úgy igyekeztek elképzelni, vagy lefesteni, vagy megfogalmazni, nem más, mint a Bibliának az Istene. A Bibliának az Istene, a kitalált istenek nem léteznek. Nincs személytelen erő a világmindenség mögött. Nincsen sok isten a világmindenség mögött, és nincsen egy olyan abszolút hatalom, mint Allah a világmindenség fölött. Ezek nem léteznek. Egyedül ő létezik. A Biblia Istene létezik. Aki leleplezte magát, megszólalt hozzánk a Bibliában, és megmutatta magát nekünk. Nem mi találtuk ki őt, hanem ő mutatta be magát nekünk. És hova tovább? Eljött erre a földre, mondja a Biblia nekünk. Eljött erre a földre Jézus Krisztus személyében. Abban a Jézusban, aki itt járt ezen a földön, és aki ott állt adott pillanatban Péterék csónakjában a Genezáret taván. A Genezáret taván. Ez a Jézus, ez hatalmas Jézus. Aki megmutatta abban a hatalmát, hogy Péterék egész éjjel haláztak, és nem fogtak semmit. Mert az a benyomásunk, testvérek, hogy ezt maga Jézus intézte így. Nem véletlen volt az, hogy Péteréknek nem sikerült aznap éjjel semmit se fogniuk, hanem maga Jézus terelte el tőlük a halakat. Ezért volt a sikertelenségük. Ezért juttatta őket egy fáradt, keserű, frusztrált helyzetbe, hogy aztán alkalmassá tegye őket az ő nagyságának, az ő dicsőséges hatalmának a meglátására. Ez ma is így van, testvérek, velünk is. Sokszor az Úr Jézus hatalmával gondoskodik arról, hogy bizony kemény helyzetekbe jussunk, frusztrálódjunk, sikertelenségek érjenek bennünket, eredménytelenek legyünk, elkeseredjünk, egész éjjel fáradtunk, és semmi értelme nem volt. Fönt voltunk, killódtunk, nem tudom hányszor bedobtuk, és semmi értelme nem volt. Ez az érzés sokszor elfoghat bennünket is, de ez nagyon sokszor nyilván az Úr Jézusnak a munkája, testvérek. Biztosítja mi eredménytelenségünket, mert képes rá. De csak azért, hogy aztán fölragyogtassa nekünk az ő dicsőségét, és egyre inkább megláthassuk őt. Aztán, testvérek, Jézus abban is megmutatta az ő ember fölötti hatalmát, hogy amikor bekéreckedett Péterék halójába, és onnan kezdett tanítani, akkor ebben a tanításban jelent meg az ő hatalma, az ő ereje. Ezt itt nem emeli ki külön az ige, de másutt mondja Máté evangéliumában, olvassuk, hogy Jézus nem úgy tanította az embereket, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Vagyis Jézus tanítása megragadta mindig az emberek szívét, mindig lenyűgözte őket, foggyul ejtette őket. Ahogy hívta őket megtérésre, ahogy beszélt nekik a bűnről, de beszélt a kegyelemről, hogy Isten országáról beszélt nekik, és hívta őket, hogy jöjjenek a sátán uralma arról, az Isten uralma alá. Jézusnak a tanításai, az egyszerű szavai hatalmat és tekintélyt sugároztak. Nem lehetett nem odafigyelni azokra, amiket mondott az embereknek. Péterék, amikor ott ültek mellette a csónakjukba, ezt a hatalmas és erős tanítást hallották magának Jézusnak a szájából. Itt is megérezhettek valamit az ő hatalmából, miközben tanítani hallgatták. De aztán Jézus hatalmát megérezték akkor is, amikor parancsot adott nekik az Úr Jézus, hogy evezzetek a mélyre. Evezz a mélyre. Hát talán megfordult Péter fejében az, hogy Mester, nagyon sok dologhoz nyilván nagyon jól értesz, de a halászathoz nem, mert ilyenkor nappal és a mélyen nem lehet halászni. És hova akarsz te minket most küldeni? Most kimegyünk megint kivetni, hát kinevetnek bennünket a halásztársaink, az emberek, akik itt állnak a parton, nappal a mélyre halászni. De Péter aztán valahogy legyőzi ezt a gondolatot, vagy indulatokat a fejébe, vagy a szívébe, testvérek, mert nem is lehetett más tennie. Jézus parancs szóval szól hozzá. Nem kéri őt valamire, hanem parancsolja neki, hogy evezz a mélyre, és Jézusnak a szavában, ebben a parancsban tekintély van. Ebben hatalom, ebben erő rejlik, és Péter nem tehet más, mint hogy veszi magát, és a hajót, és a hálókat, és az evezőket, és mennek. Jézus hatalmát a szavaiból is megérezte, és aztán abból is meglátták Jézus hatalmát, ahogy Jézus ezeket a jámbor jószágokat, a halakat előterelte abból a mélységből, ahova ott napközben lehúzódnak, és beleterelte őket Péteréknek a hálójába, azokba a hálókba, amelyeket a halak nappal látnak is. Ráadásul olyan mennyiségbe terelt oda a halakat, hogy a hálók szakadozni kezdtek, és aztán kellett hívni egy másik hajót is, hogy segítsen kihúzni és kivinni a zsákmányt. De a két hajó is majdnem elsüllyedt. Péterék nagyon jól tudták, ők hivatásos halászok voltak, hogy ez nem egy szokványos dolog. Itt a szemük előtt egy csoda történik. Jézus hatalmából egy csoda történik, mert a halak lehúzódnak a víz melegsége miatt a víz aljára, és ott szúnyókálnak, és aztán csak van, amelyik befúródik az iszabba, és csak este jönnek fel, éjjel jönnek fel. Nappal, minek, de itt kénytelenek megérezni és megtapasztalni Jézusnak a csodatévő hatalmát és ember fölötti erejét. Ki ez, hogy még a halak is engedelmeskednek neki? Az értelmetlen buta halak. Hát testvérek, Jézus, ahogy így átgondoljuk a dolgot, többször is és világosan tanújelét adta az ő isteni hatalmának, az ő isteni erejének. Olyan módon tette ezt, amit nem lehetett nem észrevenni. Nem egyszer és nem kétszer mutatja meg ez alatt a rövid szakasz alatt, amit itt elolvastunk. Ez nem is volt valószínűleg egy nagyon hosszú idő, egy pár óra lehetett, de egy pár óra alatt Jézus többször és nyilvánvaló módon úgy mutatta meg a hatalmát, hogy azt nem lehetett nem észrevenni. Szembesülni kellett az ő hatalmával, az ő erejével, testvérek. És valahogy, ahogy olvassuk ezt a történetet, nekünk is szembesülnie kell. szembesülnünk kell ezzel a Jézussal, illetve az ő hatalmával. Nekünk is, neked is szembesül, nekem is. Jézus nem valami személytelen erőként állít előttünk. Nem a sok Isten közül az egyikként állít előttünk. Nem is úgy áll előttünk, mint Allah, aki ez semmi személyes kapcsolat nem is lehet, mert olyan hatalmas, hogy mindent irányít. Fölösleges is vele kapcsolatba lenni. Úgyis mindent ő irány. Nem ilyen személyként áll előttünk, de olyan személyként, aki hatalmas személy. Hatalmas személy. És nekünk ezt valahol az ige alapján és az ő lelke munkája nyomán meg kell érezni a lelkünkben. Meg kell, hogy pendüljön bennünk egy húr a szívünkbe, hogy Jézus nem gyenge. Ő hatalmas, isteni hatalommal és dicsőséggel bíró személy. Hagyjuk, hogy megmutassa nekünk is, testvérek. De ha megmutatja, nem is tudjuk nem hagyni. Jézus hatalma tehát csodatevő hatalom. De aztán azt látjuk, hogy Jézus hatalma másodszor leleplező hatalom is. Leleplező hatalom. Jézus először is saját magát leplezi le ezáltal a csoda által. Akkor kihúzzák a halászok a hálókat, és a hajók csak nem elsérnek a zsákmány miatt, akkor ránéz Péter Jézusra, és belehasít a felismerés, hogy az a hatalmas Isten az áll előttem. Ezért nevezi Úrnak. Uram, távozz tőlem. Uram. Kyriosz, görögül. Az Isten nevét az Ótestamentumban így fordították le, Jahve nevét így fordították le görögre. Ez Istennek a neve. Egy zsidó ember számára. Azt mondja, Kyriosz, azt mondja, Istenem, Jahvém, Uram. Péterben tudatosul, hogy amikor ő ránéz erre a Jézusra, és Jézus meg ránéz, akkor ott nem egy ember szemei néznek rá, hanem az Isten, a mindenható Isten szemei szegeződnek rá, és hatolnak bele a szívébe, a lelkébe, az életébe. Az Isten áll előttem. Jézus leleplezi magát előtte, hogy megértse, hogy ő nem akárki, ő az Isten, de ebben a pillanatban, testvérek, Pétert is leleplezi az Úr Jézus. Hatalma. Pétert is leleplezi. Péter azonnal trédre esik az Úr előtt. Leesik a lábaihoz. Ez nem lényegtelen mozdulat, addig soha nem olvastuk volna, hogy Péter leborult volna Jézus lábaihoz, de itt most leborul, letérdel, trédre esik az Úr előtt. Kyriosz, a Jahve előtt. Mert fölismeri, hogy ő semmi. Ő semmi. Az Úr, én pedig egy porszemnél is kisebb vagyok. Ő az Úr, és én hozzám ez illik, hogy én itt leborulok előtte. Ez az alázatnak a testhelyzete, ami az embert megilleti a mindenható Kyriosz, a Jahve, az Úr előtt. Nem két egyenrangú fél állít egymással szembe. Nem két halász ember áll egymással szembe, hanem az Úr és Péter. És Péter itt már látja, hogy ő a kisebb, a végtelenül kisebb. Testvérek, ha nekünk az Úr Jézus a maga hatalmába leleplezi magát, erőt vesz rajtunk ez is. Ez az érzés is, hogy kik vagyunk mi. A kicsiségünknek, a mulandóságunknak, a törékenységünknek, az apróságunknak a tudata, testvérek. Verik belénk mindenhonnan ebbe a világba, hogy te nagy vagy, te ember, te nagy vagy. És bennünk is ott van ez a gondolat, hogy mi vagyunk a nagyok. Mi nagyok, mi erősek, mi hatalmasak vagyunk. Mi vagyunk a világ középpontjai. Tehát amikor Jézussal szembesülünk, testvérek, rádöbbenünk arra, hogy mennyire semmik vagyunk, mennyire kicsik vagyunk. Az alázat illik hozzánk az Úr Jézus előtt. A leborulás, a térdre hullás előtte. De Jézus továbbiakban is leleplezi Pétert, mert Péterbe belevág a következő felismerés, szinte még abban a pillanatban, hogy leborul, én bűnös vagyok. Nem csak kicsi vagyok, hanem bűnös vagyok. Távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Bűnös vagyok. Péter világosan tudja, hogy Jézus belelát az életébe és ismeri őt. És nagyon jól tudja, hogy az ő élete ugyanúgy tele van bűnökkel, mint ahogy az a két hajó tele van roskadásig a halakkal. Tele vagyok bűnökkel. Amikor azt mondja Péter egyébként, hogy én bűnös vagyok, akkor az a korabeli szóhasználat szerint azt jelenti, hogy nem tartom be a törvényt, az Isten törvényét. A farizeusok bűnösöknek nevezték azokat, akik nem tartják be az Isten törvényét. Ezek a bűnösök. A farizeusok igazaknak nevezték azt, akit meg betartotta a törvényt. Igyekezett minél jobban betartani. Az igaz ember. Bűnös, aki nem tartja be. Péter azt mondja, én a te törvényedet, az Isten törvényét nem tartottam be. Ezért bűnös ember vagyok. Ez is ragyog, hogy így mondjam, előtte, de ez egy nagyon nyomorult felismerés az ember számára. A mi számunkra is, testvérek, ha Jézus a maga nagyságába fölragyog előttünk, nem csak a kicsiségünket értjük meg, hanem a tisztátalanságunkat, a bűnösségünket is. Hogy így mondjam, az is felragyog előttünk, és mellbevág bennünket. Hogy tényleg úgy van, hogy ahogy az a két hajó tele lehetett hallal, a mi életünk még sokkal inkább tele van mindenféle bűnökkel. Üvöltik a világba, hogy ne beszéljetek a bűről, mert az embereket idegbeteggé teszitek általa. Nem azáltal tesszük idegbeteggé az embereket, hogy beszélünk a bűről, hanem a bűn teszi idegbeteggé az embereket. Éppen az a feladatunk, hogy elmondjuk, hogy vannak bűnök, és Jézus ezt el is mondja nekünk, testvérek. Vannak, ezek reális valóságok. És ha Jézus szól hozzánk erről, testvérek, akkor minket is úgy mellbevág ez a dolog, hogy én egy bűnös ember vagyok, akinek megvannak a magam istentelenségei. A gondolataimban, az érzéseimben, a cselekedeteimben, a megnyilvánulásaimban egy csomószor nem tartottam be az Isten törvényét. Jézus leleplez. De Péter még egy dolgot megértett. Azt, hogy ő ítéletre méltó, testvérek. Ezért vág bele a félelem. Ezt olvassuk itt az igében, hogy Péter szívében félelem támadt. Ez a félelem, ami itt van, testvérek, ez nem egy ilyen kis enyhe átfutó kis szorongás, hanem az eredeti szöveg szerint, testvérek, egy szorongató félelem, egy rettegés. Félelem szállta meg őt és mindazokat, akik vele együtt voltak a hajóban. Elkezd rettegni, és azért kiált fel így, hogy távozz tőlem, mert megölsz engem, a közelséged a végemet jelenti. Furdal a lelkiismeretem, égeti a lelkemet a sokféle vétken, a te jelenléted a számomra elviselhetetlenül félelmetes. Mert tudom, hogy meg fogsz ölni engem a bűneim miatt, és igazságos leszel. Kedves testvérek, ugyanezt érezték mások is az Úr közelébe. Ha visszamegyünk az Ótestamentumba, visszalapozunk Zakariásra, a pásztorokra, Gedeóra, Manoachra, Ézsaiásra, sok emberre gondolhatunk, akiknek megjelenik az Úr dicsősége, és nem csak a kicsiségük szakad rájuk, nem csak a bűnösségük érzete rohanja meg őket, hanem az is, hogy félnek az ítélettől. Félnek az ítélettől. Még János is, amikor meglátja, olvasjuk a Jelenések könyvében az Úr Jézust, azt írja, a lábaihoz estem, mint egy halott. Mint egy halott estem a lábaihoz. És azt mondta neki is az Úr Jézus, ne félj. Testvérek, így van ez velünk is, hogyha az Úr Jézus a maga dicsőségébe fölragyog nekünk, akkor elkezdünk félni. Mert ő tényleg félelmetes a bűnös ember számára, testvéreim. A bűnös ember számára ő az ítéletet jelenti, a véget jelenti, a kárhozatot jelenti. Ő az utolsó ítéletnek a bírája, aki elveszthet minket. A bűneink miatt felelősségre fog vonni, és a büntetést ránk fogja mérni ez a Jézus. És ha valami nem baj, testvérek, akkor ez nem baj, ha megrohan bennünket, ez a félelem. Mert úgy vélem, testvérek, hogy senki nem lehet Jézus követőjévé, anélkül, hogy ezt a hatalmat Jézusban meg ne látnák, nem ébrednének rá a kicsiségükre, nem döbbennének rá a saját bűnösségükre, és nem döbbennének rá arra, hogy a bűneik miatt a kárhozatra méltó bűnös ember vagyok. Az Úr Jézusnak a követésébe, testvérek, így beállni, hogy mindezeket én nem látom, nem tudom, nem lehet. Jézus gondoskodik róla, hogy ezeket a dolgokat az ember saját maga átélje. Más nem élheti át helyettem, de nekem át kell élni. Mert Jézus átélteti velem ezt a dolgot, testvérek. Nem tudom, hogy ki van itt közöttünk, aki bizonyságot tud arról tenni, hogy egyszer én is így voltam az Úr Jézus előtt. Egyszer én is így voltam előtte, és azt mondtam neki, amit Péter is mondott, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És ezt térden állva mondtam el neki. Testvérek, hogyha valaki elmondta, akkor az már az Úr Jézusnak a dicsőséges munkája. Dicsőséges munkája. És ha ő erre késztett téged, akár most is az igéj által, akkor ne vonakodj ezt megtenni. Ne vonakodj elismerni a kicsiségedet, a bűnösségedet, és azt, hogy téged ő méltán vedhet a kárhozatra. Ne vonakodj előtte letérdeni, és kimondani, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ha Jézus felragyog, kimondatja ezt veled is, mint ahogy velem is, és sokakkal kimondatta már a világtörténelembe. Jézus hatalma azonban, testvérek, nem csak csodatevő hatalom, és nem csak leleplező hatalom, hanem harmadszor azt látjuk, hogy szeretetteljes hatalom. Szeretetteljes hatalom. Azt látjuk itt az ígében, testvérek, hogy az Úr Jézus nem engedett Péter kérésének. Milyen szeretet ez? Nem távozott el onnan, hanem ott maradt a hajóban. Ránézett Péter, és azt mondta neki, ne félj, ne félj. És ebben a pillanatban, amikor ez a kis, rövid mondat elhangzik, akkor Péter átéli, hogy ez a végtelenül hatalmas Isten, aki előttem áll, végtelenül szeret engem. Végtelenül szeret engem. Nem kell tőle félnem. Ott maradhatok az ő közelében, mert megbocsátott nekem. Mert megbocsátott nekem, noha egy szó se esik itt arról, hogy Jézus megbocsátott volna neki. De Péter tudja, hogy Jézus megbocsátott. Ez a ne félj azt jelenti, hogy nem kell félned, mert a bűneid már nincsenek. Eltöröltem azokat, nem látom őket. És nem ítéllek el, és nem kárhoztatlak téged. Tiszta vagy a szememben. Ne félj, Péter. Ne félj. Tökéletes szeretet van ebben a két szóban, testvérek. És Péter ebben a pillanatban szinte a bűnbánatnak a mélységéből fölemeltetik a bűnbocsánatnak a magasába. Fölemeli őt Jézus Krisztusnak a kegyelme. Az Jézus Krisztusnak az érdem nélkül való drága szerelme. Úgy van, ahogy Calvin mondta ezt, hogy az Úr a sírba sülyezti az övéit, hogy aztán életre támaszza őket az ő kegyelmével. Így tett Péterrel is. Az előbb rettegő Simon, boldog Simonná lesz. Testvérek, ma is így van ez. Magunkra is alkalmazhatjuk ezt. Aki leborult az Úr Jézus előtt, magát bűnös embernek ítélve, látva a kicsiségét, megértve azt, hogy én bűnös ember, én ítéletre vagyok, kárhozatra vagyok méltó, egyes egyedül, semmi más, aki így leborulva Jézus előtt, elmondta azt, amit Péter, annak Jézus ma is ezt mondja, ezt üzeni a Biblián keresztül, ne félj hát, ne félj, bűneid meg vannak bocsátva. Eltöröltettek a te vétkeid, az én vérem által már nincsenek. Te már itt maradhatsz a közelemben. Közösségünk lehet egymással, szövetségünk lehet egymással. Örök szövetségünk. Ne félj! Drága dolog ez, testvérek, hogyha a szívünk rá érez, vagy rá remeg, vagy belekapaszkodik hittel, nem tudom, hogy fejezem ki ebbe a drága két szóba, amit Jézus mond nekünk. Ha valaki átél, hogy ez a két szó fölemeli őt, abból a mélységből, ahol a bűnei miatt lehullott, fölemeli őt az örök életnek, az üdvösségnek a magasságába. Ismered ezt? Ha nem ismered, megismerheted. Mert Jézus ma is ugyanez a szerető, hatalmas megváltó és Úr. Ez a szeretet az, ami nem csak irgalmasan átöleli Pétert, hanem szolgálattal is megbízza. Azt mondja neki, na, eddig te egy halász ember voltál, és itt halakat halásztál a vízből. Mostantól fogva embereket fogsz. Mostantól embereket fogsz az életre. Az eredeti szövegben így pontosan így fejezi ki magát Jézus. Életre fogsz embereket. Életre fogsz embereket. Zogruen. Ez két szóból áll a görög nyelvben. Az első szó a zoé, az élet. Az élet. Életre fogsz. A halakat halára fogtad. Azokat kihalázták, megdöglöttek, a végük volt. De az embereket az életre fogod kihalászni. Ahogy én is embereket fogok, mondja Jézus, ugye? Hát itt azzal kezdődik a történet, hogy ő is embereket fog a tanításával. Az ő tanításának a hálóját kiveti az emberekre, és azzal fog magának embereket. Kivetette Péterékre is a hálóját, és őket is megfogta magának. Ahogy én embereket fogok magamnak, te is úgy fogsz velem együtt dolgozni, és nekem fogsz embereket halászni. Az életre. életre fogsz vezetni és juttatni embereket az igém hirdetése, az evangélium az én nevem hirdetése által. És Péter utána ezt tette, ez lett az ő új hivatása. Drága testvérek, az Úr Jézusnak a szeretete az, ha minket ezzel megbíz. Márpedig megbíz. Nekünk is ezt a feladatot adja, hogy ki kell mennünk a világba, ugyanúgy, mint Péteréknek és a többieknek, és halásznunk kell. Halásznunk kell a lelki halálban élő emberek között, kivetve a bizonyságtételünk hálóját, Jézusról való bizonyságtétel hálóját, szavakba, cselekedetekbe, könyvekbe, újságokba, ahogy tudjuk, kivetni közéjük a szórólapokat, kivetni közéjük azt, amit tudunk, ami az igéről szól, és őket az Úr Jézushoz vonzani. Nem az egyházhoz kell vonzani. Nem így halászunk, hogy ott egy katolikus, és akkor áthalásszuk reformátusnak. Ott egy adventista, áthalásszuk reformát. Nem. Jézushoz halászunk. Nem vallásokból halászunk. Az istentelenségnek a mélységeiből halászunk ki embereket Jézusnak. Ez a feladatunk, testvérek, és hogyha ezt kaptuk, akkor az Jézus szeretetéből kapott megbízatás. Szeretetből kapott megbízatás. Végezzük mi is szeretettel. És ez a szeretet az, testvérek, ami aztán Péteréket igazán követésre hívja. Ahogy Máté evangéliumából olvassuk, szól hozzájuk az Úr Jézus, na, kövessetek engem. Ezután hangzik el ez az egyértelmű felszólítás. Kövessetek, jöjjetek velem most már. Hagyjatok itt mindent. És ez a két ember, és a többiek is, aki ott van, még másik kettő, mindent ott hagynak. Leteszik a hálót, a hajót, mindent, az evezőket, ott hagyják a halakat is, és mennek Jézus után. Péternek van anyósa, neki családja, és még azt is ott hagyja. Ott hagyják a céget, a munkahelyet, mindent ott hagynak, mert Jézus fontosabbá válik a számukra mindenkinél és mindennél. Követik Jézust. Hogy váltja ki ezt Jézus szeretete bennük? Nem tudjuk. De ez a szeretet annyira megragadja őket, hogy egyszerűen nem tehetnek mást, mert ott hagynak mindent. Velünk is így van, testvérek. Aki átéli, hogy az Úr Jézus engem a bűneimtől megszabadított, szolgálattal bízott meg, nagy szeretettel, és utána hív engem, hát hogy ne mennék? Nincs magától értetődőbb dolog, mint hogy követem őt, hogy mindennél fontosabb lesz a férjemnél, feleségemnél, családomnál, gyülekezetemnél, a saját életemnél, a pénzemnél, a nem tudom én minél, cégemnél, mindennél fontosabb lesz Jézus. Testvérek, ezek a szavak elhatolnak a szívünkbe, hogyha Jézus szeretete a miénk lett. Elhatolnak az ő követésre hívó szavai a szívünkbe, és eldől bennünk is, hogy követjük őt. Kerül, amibe kerül. Lesz, ami lesz. Követjük őt. Testvérek, ez a csodálatos dolog van itt előttünk, hogy Jézus a maga dicsőségét mutatja meg ezeknek az embereknek. A maga dicsőségét mutatja meg, az ő hatalmát mutatja meg, és megmutatja nekik, mint csodatévő hatalmat, megmutatja nekik, mint egy leleplező hatalmat, és megmutatja nekik, mint egy szeretetteljes hatalmat. Ezáltal ragadja meg a szívüket. Ezáltal már tudják, Péter és András és a Zebedeus fia is tudják, hogy kicsoda Jézus. Tudják, nekik nem kell magyarázni, hogy kicsoda Jézus. Bár Jézus még magyarázta nekik egy darabig. De már tudták a szívük mélyén, hogy kicsoda ő. E történetből, testvérek, mi is tudhatjuk, hogy kicsoda ő. És ha tudjuk, kövessük őt. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy nem csak Péteréket közelítetted meg, te a mindenható Úr, hanem bennünket is megközelítesz. És előttünk is ugyanúgy állsz meg. Abban a számunkra fölfoghatatlan ember fölött is, ő természet fölötti hatalommal, ami benned rejlik. Urunk, hatalmad, hadd érezzük meg, hadd higgyük el, úgy, ahogy beszélsz róla nekünk. És kérünk, hogy hadd nyűgözöl le bennünket is az, úgy, mint Péteréket lenyűgözte. Urunk, hadd hasonl ránk ez a hatalom úgy, ahogy Péterekre is hatott. Hadd törjön ránk, Urunk, a saját kicsiségünknek, bűnösségünknek és ítéletre méltóságunknak tudata. És hadd boruljunk előtte térdre, kérve az, hogy inkább menj el tőlünk, mint hogy megsemmisíts minket idő előtt. Urunk, köszönjük te néked, hogy ez a hatalom, ami benned rejlik, tényleg bűnbocsátó hatalom, szeretetteljes hatalom, és ez magához ölel minden bűnöst. Segíts, Urunk, átélni ezt, hogy azt mondod nékünk is, hogy ne félj, mert szeretlek téged. Köszönjük néked, Urunk, hogy nem csak Péteréket szeretted, hanem bennünket is szeretsz. Ugyanazzal a szeretettel fordulsz hozzánk is. Ugyanúgy vagy hajlandó nem gondolni és nem nézni a mi bűneinkre, és nem megbüntetni miattuk bennünket. Légy áldott ezért a szeretetért, ami benned rejlik irántunk, egyen-egyenként. Segíts, Urunk, hogy ebből a történetből most fölragyoghass előttünk, és amikor azt halljuk, hogy köves, akkor hadd adjuk oda a szívünket, a lelkünket egészen te neked, mint kicsi, bűnös, kárhozatra méltó, de kegyelmet nyert emberek. Hadd legyünk így a te követőiddé, így a te szolgálóiddá, így a te hirdetőiddé. Munkálkodj ezen, Urunk, kicsiknek s nagyoknak a szívében egyaránt. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, hogy szóltál hozzánk. Ó, Urunk, érd el célodat minnyájunk szívében és életében. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, családjainkat és országunkat. Könyörülj meg gyülekezetünkön, hogy áld meg ezt a minden programját, amit folyik közöttünk. Áld meg a kicsik között, a nagyok, az idősebbek, a fiatalabbak között folyó munkáinkat. Áld meg, Urunk, a mi családjainkat. Látod, hogy ki milyen problémákkal küszködik. Kérünk, hogy adj gyógyulást a betegeknek, megoldást a nehéz anyagi helyzetben élőknek. Légy az öregekkel, az idős testvéreinkkel, egyedül létükbe, magányukba. Öleld körül őket is. Kérünk téged, hogy oltalmazd meg a gyermekeinket, az unokáinkat, és add meg, hogy téged ismerő és téged követő emberek lehessenek. Esedezünk hozzád a mi népünkért is, Urunk, ezért az istentelenségbe süllyedő népért, amelyik bálványokat követ. Könyörülj meg és hirdettesd ennek a népnek a tiszta evangéliumot. Mi általunk is. Hadd vessük ki az evangélium hálóját ott, ahova állítottál bennünket, és hadd hívjuk az embereket a lelki halálból hozzád. Könyörülj meg, hogy megtehessük mi is, és minden keresztény testvérünk ezt a szolgálatot, és eleget tehessünk ennek a feladatunknak ebben a népben. Kérünk, adj nekünk ehhez erőt, adj nekünk bölcsességet és szeretetet a mi honfitársaink iránt. Köszönjük, Urunk, hogy mindezeket elmondhatjuk neked a meghallgattatás biztos tudatával. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, kövess engem. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten minden alkalmunkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk szó szoros értelmében mindenkit a gyülekezeti alkalmainkra. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden kismamakör, majd bibliaóra lesz este. Bibliaórán mindig az istentiszteletről beszélgetünk, tehát nem annyira istentisztelet jellegű az óra, inkább beszélgetősebb. Alkalmunk van arra, hogy közösséget ápoljunk egymással. A keresztény életnek az egyik fontos vonása ez, hogy közösségi élet. Ne vonjuk ki magunkat, így a testvéreknek hadd ajánljam ezt, hogy ne vonják ki magukat, akik tehetik a közösségnek az áldásaiból. Nem éljenek ezzel a lehetőség, hogy összejöhetünk hívő emberek, és az igéről beszélgetve, saját életünk dolgait is fölemlegetve, tényleg személyes beszélgetésekre nyílik lehetőség. Jöjjünk és éljünk ezzel az alkalommal. Imaórát megtartjuk pénteken este, ahol imádságba hordozzuk a gyülekezetnek a tagjait, testvéreket, betegeket, egészségeseket, gyerekeket, távolabbi dolgokról is megemlékezünk. Fontos dolog ez is, hogy az imádságba az Úr előtt álljunk. Kérem erre is a testvéreket, hogy gondolkozzanak ezen, hogy a Jézus követése nem ezt jelenti, hogy olykor egy közösségi alkalomra elmegyünk, vagy éppen testvéri közösségbe imádkozunk az Úr dicsőségéért, az ő ügyéért, az ő embereiért. Úgy vélem, hogy egy kicsit ez is az ő követéséhez, nem is kicsit. Igazán az ő követéséhez tartozik ez is. A gyerekeknek is megvannak az órák a héten, szeretettel hívjuk és várjuk őket is. Szorgalmazzák a testvérek, hogy jöjjenek azok a gyerekek. Sokszor elég nehéz nekik eljönni, mert többen mondják, hogy olyan nehéz nekik otthon, mert sokszor talán az édesapjuk vagy az édesanyjuk gúnyolja őket amiatt, mert hittanra járnak, feszültség van emiatt a sok családban, másokat a saját testvéreik vagy az osztálytársaik gúnyolnak emiatt. Segíteni kell ezeknek a gyerekeknek, és úgy bátorítani őket, hogy megfogni a kezüket, és így kicsit úgy átölelni őket. Mert ez is a Jézus követéséhez tartozik, hogy így segítsük őket az Úr közelébe valahogyan, és úgy is, hogy imádkozunk érettük, és azért a munkáért, amit közöttük is folyik. Az énekkar is a szokott időben megtartásra kerül. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy Erdélyben a Barabási Endre tiszteletes úréknak a gyülekezetében összeszerelik a szövőszéket, és rongyszőnyegeket gyártanak. Hogyha valaki szeretne rongyszőnyeget, ilyesféle gondolom ez, mint az itteni szőnyegek is, ha szeretne valaki ilyet, és megvan, hogy milyen méretbe, akkor kérem, hogy minél előbb szóljon nekem, mert én továbbítom az adatokat, és akkor megszövik azt a rongyszőnyeget. Szóljanak nekem a testvérek, és akkor én továbbítom a kéréseket, és előbb-utóbb a rongyszőnyegek is eljutnak majd a megrendelőkhöz. Földesi András hirdetését ajánlom még egyszer a testvéreknek, aki kérte azt, hogy ha valaki a választási bizottságokba szeretne részt venni, akkor nála jelentkezzen. Ezt is szorgalmazom, testvérek, mert kicsit a Jézus követéséhez lehet, hogy ez is hozzátartozik, hogy ezekbe az ügyekbe valamilyen szinten, aki teheti, belefoljon, segítsen ebbe a dologba, és ügyeljen a választásoknak a tisztaságára. Egyébként ez is olyan kérdés, amire jó, ha imádságba gondolunk, mert ez a nép ez igen nyomorult állapotba jutott az utóbbi években, és jó lenne, hogyha istenfélő vezetőink lennének, és valami, vagy legalábbis kormányzása alkalmasabb emberek. Úgyhogy ezért is komolyan könyörögjünk, hogy adja meg az Úr ezt ennek a népnek, ha úgy gondolja, úgy látja jónak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 227. énekünket. A 227. énekünk első 4 versét. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. 227. első 4 versét énekeljük el, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten.